Mai napon is folytatjuk a Királyság Evangéliuma című sorozatot. Érdekes korszakban élünk. Nem ezt a korszakot vártuk, de ez a korszak jött el. Előző héten kezdtem a szolgálatot, aki hallotta, a Cin pusztájával kapcsolatban. A Cin pusztája, egyébként ez a kép a Cin pusztája. Itt bolyongott Izrael 40 éven keresztül. Semmit nem látott maga előtt, csak hegyeket és pusztát. A Cin pusztájában dőlt el Izrael sorsa. A zsidó 3-hoz menjünk. Ezzel kezdem. Azért kezdem ezzel, mert az utolsó időben értjük meg a Cin pusztájának a jelentőségét, amikor beszél Izrael sorsáról, hogy hogyan tévejettek, és hogyan haragudott meg rájuk Isten, és hogyan nem tudtak bemenni az ígéret földjére. Izrael története előkép a királysággal kapcsolatban is. 3.1. Azért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a ti megvallásotok apostolára, főpapjára, Krisztus Jézusra. Minden elhívás mennyei. Mennyei. Figyelmezzetek, tehát azt mondja itt az ige, hogy figyeljetek a megvallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. És akkor tudod meg, hogy mennyire látod, honnan és hová vagy elhívva, ahogyan meg tudod szólítani Krisztust. És ahogy megszólítod Krisztust, onnan dől el, hogy a mennyei dolgok mennyire épültek be a szívedbe, szellemedbe. Ha tudsz figyelni rá, akkor elkezded megvalani őt apostolodnak és főpapodnak. Tehát az elhívásodnak van két nagyon fontos mennyei dimenziója. A küldötthöz vagy elhívva, behívva, a második a főpaphoz. Mind a két résszel foglalkozik az életedben Jézus, hogy megértsd, hogy ő hogyan apostol, ezt hogyan tudod átvenni az apostolságának az áldásait, ajándékait, és a főpapságának az áldásait és ajándékait. És innen indul el a harmadik fejezet. A kettes verszak, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az egész házában. Mert ez nagyobb dicsőséggel méltatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Engedjétek meg, hogy rögtön fel is olvassak egy másfajta fordítást ezzel kapcsolatban, mert látni kell azt, hogy itt mit akar kifejezni a Szentírás. Tehát olvasom Isten igéjét. Ezért hát szent testvérek, akik mennyei elhívás részesei vagytok, jól figyeljetek megvallásunk küldöttjére és főpapjára, Jézusra. Mit ír az ige? Hogy mire figyeljünk? A megvallásunkra. És szeretném, hogyha ma összetudnád integrálni a látásodat Istenről és a beszédedet Istenről. Mert minél jobban látod Krisztust, kijelentést kapsz Krisztusról, annál jobban tudsz beszélni Krisztushoz, akár a személyes ima életedben, akár a bizonságtevésben. Figyeljetek a megvallásunk küldöttjére és főpapjára, Jézusra. Tehát azt mondja, a beszéded, amiért kimegy, az a főpapi tisztségnek az áldásai és az apostoli tisztségének az áldásai. Erről nagyon keveset hallunk, hogy ő apostol. Mózesnek is apostoli szolgálata volt. Ez a fajta apostoli szolgálat nem ugyanaz, mint az újszövetségi apostoli szolgálat, de hasonló. De nem teljesen olyan, mint az újszövetségi. Ő proféta, de a profétai szolgálata felé ment el, ugyanis az apostol két felé tud elmenni, vagy a tanítói szolgálat felé, az erős egy apostoli szolgálatban, vagy a profétai szolgálat. Ezért hát szent testvérek, akik mennyi elhívás részesei vagytok, jól figyeljetek a látásodat Krisztusról, igazítsd a beszédedhez. Azt szokták mondani erre az igére, amit megvallasz a főpapnak, abban vagy helyes, korrekt kapcsolatban. Amit nem vallasz meg, abban nem tudsz kapcsolatot teremteni Istennel. Mire gondolok? Amelyik bűnödet megvallod a főpapnak, az a bűn van megvallva. Amelyik bűnödet nem vallod meg, az a bűn elválaszt közösségedet Istentől. Aki hűséges a megbízójához, ugyanúgy, mint Mózes az ő egész házában, mert ő nagyobb dicsőségre méltó, mint Mózes, mint ahogyan nagyobb tiszteletet illeti meg a háznál annak építőjét. Magyarázom. A Mózes az ő egész házában volt hűséges, és Krisztus is az egész házában volt hűséges. A főpapi és apostoli szolgálatának ez a jegye a hűség. Mert ő nagyobb dicsőségre méltó, mint Mózes. Ki ez az ő? Krisztus. Tehát Krisztus nagyobb dicsőségre méltó, mint Mózes, mint ahogyan nagyobb tisztelet illeti meg a háznál annak építőjét, hiszen minden házat felépített valaki, de aki mindent felépített, Isten az. Amen. Tehát ki építette Krisztusnak a szolgálatát? Isten. De Mózes is hű volt az egész házában. Hiszen minden házat felépített valaki. Mózes ugyan hűséges volt az ő egész házában, mint szolga, hogy tanúságot tegyen a későbbiekben elmondandók mellett. Hogy bizonyságot tegyen az elmondandók mellett. Dicsőség az Úrnak. Amik a későbbiekben, tehát Mózes élete után jött. Krisztus azonban, mint fiú a saját háza felett hűséges, ez a ház mi vagyunk, ha ugyan álhatatosan ragaszkodunk a reménység nyílt és büszke megvallásához. Ezért, ahogy a Szent Szellem mondja, megállok itt, felolvasom a Károlit, mert nagyobb dicsősége méltatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőinek nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mi vagyunk Isten háza. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Amen. Minden házat valaki fölépít, és a mi házunkat Isten fölépítette. Krisztusban. Az előttünk álló dolgokról beszélt Mózes. Mózes ugyan, ötös verszakot figyelj, Mózes ugyan hűséges volt az ő egész házában, mint szolga, hogy tanúságot tegyen a későbbiekben elmondandók mellett. Mózes hű volt, ez Károli, az ő egész házában, mint szolga a hirdetendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Ezért, amit a Szent Szellem mondja. És azért akartam lassan elmondani ezt a kicsi részt, mert ezután történik az a rész, amit igazából fel akartam olvasni. De hogy megértsük, hogy miért mondja ott, de a Szent Szellem mit mond, ahhoz értened kellett ezt a részt. Foglaljuk össze akkor ezt a részt. Van két szolgáló, Mózes és Jézus. Mind a ketten hűek a saját maga házukhoz. Mózes el van hívva, hogy felépítsen egy házat. Melyik ház volt ez? Izrael. Krisztus pedig felépíti először a pogány nemzeteket, az etnikumokat, aztán pedig felépíti a zsidókat. Ő az egész háznak az ura. És azt mondja itt az ige, hogy Mózes a következő dolgokról tett bizonyságot. Azért, mert ő már, Mózes, előbb járt, mint az Izraelnek a népe. Velem vagytok? Ugyanis Mózes Krisztusról tett bizonyságot rendszeresen. És azért fontos, hogy ezt a részt, ezt a zsidó hármat megmutassam nektek, ugyanis azt láttam meg, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy bebizonyította a föltámadását az igékből, a zsoltárokból, a proféták írásából, és mi a harmadik? Mózes könyvéből. Tehát Mózes látta karizmatikus személyként Krisztusnak a föltámadását. Előlegben látta. Gyertek valami a Jelenések 13-hoz. Tudjátok, vannak dolgok, amiket értünk. Vannak dolgok, amiket a Szent Szellem jelent ki, és nem csak elmével értjük, hanem szívvel értjük. És vannak dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy értjük, és Istennek az a terve, hogy bizonyos dolgokat ne csak érts, hanem szíveddel megláss, és is az Istennek a terve, hogy amit szíveddel megláttál, az föl tudjon nőni, és higgyél benne. Na most nagyon sokszor az életünkben, pont nemrég beszélgettem egy barátommal, az elmúlt évtizedeinkben voltak olyan lukas évek, üres járatok, mint amikor a kocsi üresbe van, hogy azt gondoltuk, hogy a kocsi megy, de a kocsi nem ment. Mi úgy gondoltuk, hogy mi is tudjuk hajtani az autónkat saját erőnkből, a szellemi életünket nem tudtuk hajtani, sőt, valamikor meg bele képzeltük magunkat, hogy buktunk is a motor helyett, és azt gondoltuk, hogy minél jobban buktunk, minél lelkesebbek vagyunk, és úgy érezzük, hogy felrobbanunk a Szent Szellem jelenlétéből, attól még megy az életünk, de rájöttünk arra, hogy ez nem ilyen egyszerű. Hetes verszak. Annak, akiket imádják őt a Földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megületett a világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Tehát mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy a világ megalapítása óta Krisztusnak a föltámadása, a keresztjének a botránya, az már létezik, de hol létezik? Újra. Az örökké valóságban. Tehát Jézus vére, az Isten királyi uralma és az ige, az már a világ megalapítása óta létezik. Ebbe látott bele Mózes. Ma az ő hangját halljátok. Ugye ez a zsidó 3-7. Ezért, ahogy a Szent Szellem mondja, ma ha az ő hangját halljátok. Tehát az összefüggéseket figyeld meg. Fősorolja azt, hogy mit beszélsz. Fősorolja azt a zsidó 3-ban, hogy Mózes is beszélt, de már előre beszélt a jövővel kapcsolatban. Ezért Mózes látta Isten fiának a napját úgy, mint Ábrahám, sőt megjelent. Emlékeztek, ki jelent meg Jézus Krisztusnak? Azt írja Tomi Tenni, hogy Mózes Isten annyira szerette, hogy bár nem ment be az ígéret földjére, megajándékozta Mózest, és ajándékképpen megjelent dicsőséges testben Mózes, és látta Krisztust. Már akkor, mikor még föl se támadt. Mert meg akartam mutatni neki még megdicsőlés előtt is, és aztán pedig utána is találkozott vele, mert fölment a mennybe az Úr. Mekkora kegyelem, nem? Kérdétek, milyen pillanat lehetett Mózes életében? Mózes, ő az Úr hivat. Engem, vagy a fiamat, a kis Mózest. Nem téged. Bár most már nincs bűntudat, dicsőség az Úrnak, de mi beképzeljük még oda is a bűntudatot. Hát nem magától ment le. Figyelj, Uram, lemennék, megnézem Jézust. Nem, az Úr szólt neki, és levitte. És ráadásul nem csak, hogy ámult és imádta Krisztust, hanem erősítette. Fantasztikus. És hiszem, hogy tudjátok, milyen hitből erősítette? Nem csak a mennyei hitből, hogy fönn volt, és ott látja, és imádja az Atyát. Én hiszem, hogy abból a hitből, amiből már itt szolgált a Földön. Hogy hit Krisztusban. Ezért, ahogyan a Szent Szellem mondja, ma, ha a hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint lázadáskor, a próbatétel napján a sivatagban, ahol atyáitok próbatételeltettek próbára engem, és látták tetteimet 40 éven át. Látták tetteimet 40 éven át. Ezért megundorodtam ettől a nemzedéktől, és azt mondtam, szívükben mindig tévelyeknek, és ők nem ismerik fel az én utamat. Így azután megesküdtem haragomban, nem mehetnek be az én nyugodalmamba. Itt egy pár dolgot rögtön tisztázok is. Mi az, hogy nyugodalom? Gyertek velem az egy Mózeshez. Nagy bajba vagyunk. Arra tekintünk, amit látunk fizikai szemmel, és ez már nem pálya, testvérek, ez a fajta kereszténység. Ami van, amit látsz, az van, elégedj meg. Ez a fajta filozófia, ez nem visz előrébb. És előveszem megint újra a Filippi 3-at is, ahogy Pál mondja, ami hátam mögött van, azt el kell felejteni. És előre kell nézni, valamit kell látnod. A látás pedig az fönt, a mennyi örökké valóságban van. A látásnak a lényege. Ahogy a Kolossi levél mondja, hogy az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. 31-től. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen, jó. Isten nem csak, hogy lenyugtázta, hanem elmondja az igében. Látta Isten, hogy jó. Volt egy látása. A látásban meg volt vélemény. Tehát amikor Isten valamit lát, azt ő szereti lenyugtázni, hogy jó-e, vagy nem jó. Ezért mondja Róma 12, ahhoz, hogy ezt ugyanígy lássuk, mint Isten, ahhoz át kell mennünk a kereszten. Hogy szálljátok oda testeteket élő szent áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, hogy megismerjétek, mi Istennek kedves, jó, tökéletes akarata. És látta Isten, hogy jó minden, amit teremtett, lőn este és lőn reggel 6. nap. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezte Isten a 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnék a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott, megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett Isten. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy megszűnt Isten a munkától, és áldást, és megszentelődést mondott ki a 7. napra. 3 dologról beszél itt az ige. Nincs munka, áldás és megszentelődés. 3 dolog. Nincs munka, áldás és megszentelődés. Ma a kereszténység munkaközpontú kereszténység. És azért dolgozik, hogy megkapjon valamit Istentől. Ennek van egy jó oldala, amikor hitben dolgozol. Mert a hit munka nélkül meghal. De van egy másik oldala, hogy bizonyos dolgokat hit által kell megértened, hogy aztán belállj és abban dolgozzál. De a kettőt nem lehet fölcserélni. Isten azt akarta ezzel mutatni, és ebben már benne van Ádám is ebben a napban, hogy lesznek dolgok, amikben Isten nem kíván munkát. Kérdezek valamit a föltámadással kapcsolatban. Amikor hit által te föltámadtál, azért te dolgoztál? Nem. A föltámadásban nincs munkád neked, személy szerint. Csak Istennek van munkája benne. És mondok még valamit. Az egy dolog, hogy Isten félelméért, a kegyelem által és a dicsőség által támad föl Jézus a halálból. De ott a kereszten az erőtlenség győzött. Az erőtlenség. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten be akarta bizonyítani az egész világ mindenségnek, a teremtett lényeknek, a földön lakó mindenkinek, minden lénynek, hogy az erőtlenséggel megszégyeníti az egész világot. Mert ha akarja, akkor munkanélkül győz az ördög felett. Úgyhogy szinte nemhogy dolgozik, hanem erőtlenné tesz egy szemét. És Jézus erőtlen volt a kereszten. és munka nélkül győzött. Ugyanis letette az egész életét az Úr kezébe, és azt mondta, legyen meg Uram a te akaratod, és ne az enyém. Tehát Jézus ott a kereszten, ott már nem arról szólt a kereszt, a kereszt után, hogy ő valami nagy dolgot visz véghez a Seolban. Vagy valami szellemi javakat letölteni, vagy csodát tenni a Seolban. Ott egyszerűen rá volt bízva már teljesen az atyára, Jézusnak a egész személyisége, ami lement a Seolba, és ott a Seolban Jézus már nem produkált. Ott Isten az Atya kezébe volt. És ezért mondja a korintusi levélben Pál, hogy megszégyeníti a bölcseket Isten a kereszt által. És megszégyeníti az erősöket a kereszt által. Mert ez a kereszt botránya. De azt hitte az ördög, és ezt értsd meg, az ördög azt hitte, hogy az erőtlenségben győzhet az ördög. És pont fordítva lett. Erőtlenség által győzte le Isten az ördög minden munkáját. Az egy dolog, hogy a kereszt előtt fethetetlen volt, és bűn nélküli volt Jézus Krisztus. De a kereszten, ahol volt a nagy csata, ott már rábízta az egész életét, az lelkét és a szellemét, és azt mondta, a kezedbe teszem le az atyának, az egész lényemet. És egy függő állapotból átadta az egész életét, egy dicsőséges állapotból, és teljesen rábízta az életét az Úrra. És azt mondta, Uram, én nem akarok semmit tenni nélküled. És hiszem, hogy velem jössz. Hogy az egész birtok viszonyát ráteszi, az egész lényét, a súly pontját Istenre a kereszten. És azt mondja, Uram, nem vagyok képes semmit csinálni most már, rád bízom az életemet. Ez a föltámadásnak a lényege. Itt kezdődik a föltámadás. Hogy átadta Isten a kereszten az életét. Tehát három dolog, a munka, az áldás és a szentség. És hiszem, hogy ezekben az utolsó időben megértjük ezt, ugyanis azt mondja itt a zsidó levél harmadik rész, hogy nem tudtak bevenni az én nyugodalmamba. Tehát nem tudtak bemenni abba, hogy a megigazulásnak a megértésébe, hogy hit által igazul meg az ember cselekedetek nélkül. Nem tudtak bemenni abba az áldásba, amit előre elkészített Isten a világ megalapítása előtt, és mi volt az? Ez a Krisztusnak a föltámadott dicsőséges állapotából való részesedés. A föltámadásból való élet. És a harmadik pedig a megszentelődés. Az a papságnak a kihívott állapota, mert a papok voltak elhívva a megszentelődő állapotra, és a papok pedig feladata az volt, hogy közösségben legyek Istennel. Tehát ez a három volt az, amiben nem tudott bemenni Istennek a népe. A szentség, az áldás és a cselekedetek nélkül való megigazulás hitáltal. Hiszem, hogy az Eklézsia itt van a 2. Mózes 17-ben. És itt veszítette el ezt az ígéretet, amit Isten fia bevégzett már a kereszten, a mi életünkkel kapcsolatban, de ők, nekik pedig a szombat volt Istennek a terve, a nyugodalomba való bemenetel, de azt mondta Istennek a népe, hogy lázadok, nem engedem, hogy a szívem arra vezessen, amerre Isten akar, pedig látták Istennek a dolgait, azt mondja itt a zsidó levél. A Szent Szellem ellen álltak. És elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütének Refidimbe. Az Úr rendeléséhez képest. Ki vitte őket be a Szín pusztájába? Isten. Ezen a héten nagyon erősen szólt az a mondat nekem, ahogy Jézus mondja a Lukás 9.23-ban, hogy aki követni akar engem, vegye föl az ő keresztjét. Aki követni akar engem. Néhány embereknek vannak ilyen mazoista dolgai. Az egyik mazoista, mert minden nap meg akar nézni a Duna TV-t, vagy a Hír TV-t, vagy az MTV egyet a hírekkel kapcsolatban. A másiknak a Kossuth Rádió a bálványa. Kossuth Rádió nélkül nem tud reggel kávézni. Van másnak bálványa, autója, kijött az új Dacia, Logan, vagy mi a túró. Az az ő bálványa. Mindenkinek van valami aberrációja. Kevés embert látok amúgy az Eklézsiában, aki követi Krisztust. Tehát nem azért akar valamit, hogy valamit történjen az életében, hanem mert követni szeretné őt. Itt Isten csinált egy találkozási pontot velük. Bevitte őket a címpusztájába. De a népnek nem volt innivaló vize. Direkt Isten csinálja azt, hogy megszünteti a csapot. Elzárja, mint Ózdon a polgármester. Elzárja a csapot Isten. Ő engedte meg. Erre azt mondja, nem az ördög volt ez a csapot. Nem. Mi engedtük meg, és ezáltal Isten engedi meg. Mert a zsidónál van egy ilyen gondolkozásmód, hogy azért keményítette meg Isten a szívét a fáraónak, mert a fáraó már lázadt ellene. És ezért lett megkeményítve a szíve Istentől a fáraónak. Tehát a szívünk, ha kemény, az nem azért kemény a szívünk önmagában, mert Isten keményítette meg, hanem mi megengedtük. És Isten meg beleegyezett ebbe, hogy megkeményedjen a szívünk. És ezért így is lehet mondani, hogy Isten engedte meg, hogy megkeményedjen az egy eklézsia szíve. Mert mi megengedtük, hogy megkeményedjen a szívünk. Mert Isten mindent tud előre. De nem akarok ebben kapcsolatban még nagyobb terhet tenni, de ezért menjünk tovább. És verseng vala azért a nép Mózessel, és azt mondják, adjatok nekünk vizet, hogy ígyunk. És mondanékik Mózes, miért versenytek én velem, miért kísértetek az Urat? És szomjózik vala ott a nép a vízre, zúgulódik a nép Mózes ellen, és azt mondja, miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat. Amen. Felszínre jött a népnek az állapota, hogy inkább visszament volna Egyiptomba, és Egyiptommal példálozik a nép, mint hogy fölnézzen újra Istenre, aki előtte ketté választotta a Vöröstengert. Emlékeztek, amikor Jézus találkozik egy hölgyel a János 4-ben? És hol találkozik Jézus vele? Egy kútnál. És miért ment a kútra az asszony? Vízért. Mert szomjas volt. Így van? Azért mennek a vízre az emberek, mert szomjasok. És miről beszél neki Jézus? Az újjászületésről. És itt ugyanúgy Isten beviszi őket egy víz nélküli helyre. És a kősziklából pedig azt mondja az ige, a 4-es verszak, Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mond a Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül, pálcádat is, amelyel a folyót megsújtott, vedd kezedbe és indulj el. És én oda állok te előttbe a sziklára a Hóreben. Tehát azt mondja itt, hogy én fogok veled menni, és az arcod elé megyek. Az arcod előtt jelenek meg, hogy együtt meg tudjuk csapni a kősziklát. Ebben a pillanatban benne volt Isten kegyelme. Mert nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy bizonyos dolgokat megtehet, és Istennek a szíve viszont meglátja azt, hogy azokban a dolgokban már nincs benne a helyes szív. De mégis Isten áldása van egy emberem. Tehát lehet olyan állapot, hogy te áldott vagy, de a szíved mégsem fordul még teljesen az Úrhoz. Mert Isten kegyelme nagyobb és terve, mint amit te el tudsz képzelni. Tehát ne úgy lásd Isten, ha jól vagyok, akkor áld. Ha nem vagyok jó, akkor nem áld. Van úgy sokszor, hogy az ember szíve nem helyes, és tudja jól, hogy nem helyes, és mégis van rajta áldás. Mert Istennek lehet, hogy más terve van veled, lehet, hogy valaki más miatt áldott meg téged Isten. Nem is magad miatt. És ez egy nagyon nagy becsapás, hogy ittak a vízbe, megjött a csoda, túléltük címpusztát, és mehetünk tovább. Csak az volt a probléma itt, a szívük már ki volt fordulva. Most, amit meg kell értenetek itt, amit csak a Korintus 10-ből lehet megérteni pár szaván keresztül, hogy ívott az egész nép Krisztusból. Tehát itt volt egy olyan jelenése Istennek, és az egész vezetőség látta, hogy Isten mire képes, és megjelent ott Krisztus. És egy titok van az egész mögött, de innentől kezdődik az a romlás egész Izrael életében, ami 40 évig tartott. És ha ezen elmékezted az igén, én most abba hagyom ez az igét, tovább megyünk, akkor meg fogod látni azt, hogy itt akarta Isten velük az újjászületést megértetni. Az újjászületés. De azt mondja, az új szövetségben van újjászületés? Van. Nem olyan volt, mint a miénk, ugyanis Mózes, Dávid, Ábrahám olyan karizmatikus élmények részesei voltak, hogy például Jakab levél azt mondja Ábrahámról, hogy a barátom, miután a hitet teljesen tökéletességgel vitte Izsák feláldozásán keresztül. Tehát barátjának nevezi, és ott megértette a föltámadást Ábrahám fönt a Mória hegyén. Dávid előre profétált Dávidnak, a Jézusnak a kereszthaláláról, föltámadásról, Seolban lévő munkájáról. Például a Zsoltárok 22-t élte meg Jézus. Csak elmondok egy dolgot, Jézus ugyanúgy, mint amiről én most beszélek, a jövőben élt. Ugyanis az összes profécia vezette az életét. Tehát a jövő vezette az életét. És amikor lement a Seolba, hiszem, hogy ott volt vele a Zsoltárok 22. És amikor fölment a keresztre, a Getsemáné kertben pedig megszenvedett, hogy fölmenjen, a Zsoltárok 22 megint működött, meg a többi Zsoltár, ami az ő kereszthaláláról szól. Tehát Jézus teljesen a jövő vitte tovább. És ez alárendelte magát, és belelátott a proféciákba. És Dávid is belelátott. És a véleményem szerint, és most ezzel lehet vitatkozni, engem nem nagyon zavar, hogy az újjászületés előképe, vagy valamilyen újjászületés forma, vagy valamilyen természet fölötti jegyet akart már Isten adni az Izraelnek is. És újra kell értelmezni a törvényt és Izraelt. És én úgy értelmezem a törvényt és Izraelt, hogy Isten nem egyfajta diktátorként és szadista istenként jelenik meg a 10 parancsolatban, hanem az azért lett adva nekik, hogy aztán megmaradjon Izrael, de nem ez volt a tökéletes célja Istennek, hogy 40 évig ebben az állapotban legyenek, hanem hogy itt a 17-ben, 2017-ben megértsék az újjászületést, és aztán szellemi papság legyen, és aztán pedig bemenjenek az ígéret földjére. És azt, amit látsz, az nem az Isten tökéletes akarata innentől kezdve a 2 Mózes 17 után, Tehát amit most látsz az egyházban, az sem Isten tökéletes akarata. 40 évig lázadtak, azt mondja a zsidó három ellen, az Izrael népe, Isten ellen. 40 éven keresztül. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Tudjátok, el szeretnénk jutni a tanításomban egyszer majd a trónig, hogy a trónon ülünk. Át fogsz menni az évek alatt nagyon sok támadáson, szenvedésen, sok-sok fájdalmon, mellette örömön és vigasztaláson. De azt fogod meglátni, ha nem érted azt, hogy mi történt veled az újjászületés után a föltámadásban, és aztán pedig, hogy a szellemeddel milyen áldás történt, az Efézus 2, akkor egyszerűen nem fogsz tudni sikeres lenni. Csak fölteszem neked azt a kérdést. Ha Pál azt mondja a Korintusban, amiről most beszéltem, hogy ittak és a szellem is kősziklából, és aztán pedig azt mondja utána, hogy az utolsó időben fogjuk ezt megérteni, mert ezt mondja utána az igében, akkor mit gondolsz, hogy miért szól a Pálon keresztül a prófétai szellem? Miért üzeni ezt Isten a Izraelnek a vándorlását? Azért, mert el van rejtve benne az összes olyan dolog, amivel által sikeres lehet Istennek a népe. Az új szövetség eklézsiának, az ősegyháznak nem volt új szövetsége. Tudod, hogy mit olvastak? Az ószövetséget. Csak szellem által. És tudod, hogy miért tudott sikeres lenni Pál? Mert megértette Izrael vándorlásán keresztül, hogy hogyan kell szellemben lenni, a bűnnel szemben hogyan kell ellenállni, és megértette a szellemi papságot. Ő nem a Efézus 4-ből vezette le a szellemi papságot, hanem az ószövetségen keresztül. Innentől kezdve megint a törvény és a törvényen keresztül. Hogyan, miből fejtette ki Jézus a Emmauszi tanítványoknak, hogy ő Krisztus? A Mózes törvényéből, a próféták írásából és a zsoltárokból. Tehát nem lehet leértékelni az ószövetséget. Akarok mutatni egy David Wilkerson proféciát, 73-ban írta. A világegyház befogadja a homoszexuálisokat és a leszbikusokat. Látom, amint a világegyház a megtérés címszavával homoszexuálisokat és leszbikusokat is fölvesz tagjai sorába. Az Egyesült Egyház vezetősége, így hívja ki David, jóvá hagyja a homoszexuális és leszbikus kapcsolatokat, sőt, nem csupán elfogadja, hanem még propagálja is az azonos neműek szerelmét. Az unió keretein belül homoszexuális és leszbikus szolgálattevőket és lelkészeket avatnak majd, tekintélyes pozíciókba ültetnek majd, úttörők lesznek az új nemzedékben, ünneplik majd őket, akik a szeretet és az evangelizáció egy addig ismeretlen formáját ismerték fel, és mutatják majd be. Ám mindenek előtt azt látom a legtragikusabbnak, hogy a homoszexuálisok többsége hamarosan nem segítségét fordul többi az egyházhoz, hanem éppen ellenkezőleg a világegyház védelmébe veszi majd őket, nagyra fogja becsülni őket, amiért bátran vallják másságokat. Az új világegyház igazodni fog a testi ember gyengeségeihez, és azon lesz, hogy a bűneikben megmaradó embereket vigasztalja. A bűntudat zavaró komplexusáért a régi módi bűnostorozó prédikátorokat teszik felelőssé. Ezt még egyszer felolvasom. A bűntudat zavaró komplexusáért a régi módi bűnostorozó prédikátorokat teszik felelőssé, akik elítélik az egykor segítségre és lelki gondozásra szorulóként számon tartott személyek életében felmerülő akadályokat. Az új tanítás ezzel szemben felvilágosítással kíván majd lenni az emberek számára, hogy azok megtanuljanak együtt élni a problémáikkal, sőt, Isten ajándékaiként még élvezni is gyengeségeiket. Még egyszer felolvasom. A bűntudat zavaró komplexusáért a régi módi bűnostorozó prédikátorokat teszik felelőssé, akik elítélik az egykor segítségre és lelkigondozásra szorulóként számon tartott személyek életét. Tehát miről beszél itt az ige? Hogy egy olyan kifordult életet él az egyház, és ez már meglett. A pápa már bejelentette ezt. Tehát elkezdődött egy degeneráció. Elkezdődik a katolikus egyházba, és végig fog menni nagyon sok protestáns egyházon ez a degeneráció. De nem csak erről beszél itt David proféciában, hanem azt is mondja, hogy akik ellenállnak a bűnnek, azt meg fogják bélyegezni. Mi történt Cimpusztájában? Kifordult Izrael, és onnantól kezdve nem lehetett őket tanítani. Azért, mert nem értették meg az újjászületést és a feltámadást. Amen. János 12. Itt a királyság hatalmas törvényszerűségét írja le Jézus 20-tól. Néhány görög volt azok között, akik felmennének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a Galileabeli Betsaidából való Filephez mentek, kérék őt, mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filep és szólt Andrásnak, micsoda protokoll. Viszont András és Filep szólt Jézusnak. Jézus felelt nékik, mondván. Tehát látni akarták Jézust. Felelt nekik Jézus. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök élete tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgáim is. Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De ezért jutottam az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, és szózat jött az égből, meg is dicsőítem, újra megdicsőítem. Másodszor szólt Isten, itt hallható hangon Jézus szolgálatában. Érdekes dolog az, amikor Isten megszólal. Nem tudom, hallottad-e már a hangját Istennek így, mint Jézus? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy pecsétje Istennek, és nagyon nagy üzenete, hogy amikor ő valamire azt mondja, hogy amen, arra figyeljünk oda a Szentírásból. Tehát nem csak Jézus tanít, hanem Isten megmozdul. Tehát ez nem egy egyszerű dolog. A mennybe sem. Isten fölöslegesen nem beszél, nem úgy, mint én meg te. Na, Isten megszólalt. És akkor tudod, mit kell csinálni, amikor olvasod az igét, és ilyeneket látsz? Mi? És még egyszer. Figyelj már ide, Bözsi, gyere már! Hé, Bözsi, Isten megszólalt. Nézzük már meg, mit mondott. Hé, ez nagyon komoly dolog. Ez nagyon komoly dolog, hogy ő föláll a trónról, és bekiabál. Vagy lehet, hogy nem állt föl, elnézést. Nem voltam ott. És aztán azt mondja az ige, a sokaság azért, amely ott állt, hallotta, és azt mondta, a menny dörgött, mások mondanának, angyal szólt néki. Felelt Jézus, nem én érettem, lett a szó. Na látod? Mondom, hogy figyelj, miattad van. Hanem ti érettetek. Most van egy világ károsztatása, most vetetik ki a világ fejedelme, és én, ha fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ez pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell neki meghalnia. Amen. Idáig. Itt két dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Ez hozta létre a legális királyságot, amiben te vagy jelenleg az újjászületésed által. Az első dolog, hogy Isten fia tesz valamit azért, hogy ez létrejöjjön. Azt mondja, ha én nem halok meg, nem terem sok gyümölcsöt a szolgálatom. Ő hit abban, hogy a Seol után följön, és milliárdok fognak üdvözülni. Ez az első dolog a föltámadásban, hogy higgy abban, amiben Jézus hitt. Higgy abban, hogy ha te elereszted az életedet úgy, ahogy Jézus, akkor gyümölcsöket fogsz teremni. De ez a gyümölcs már az mennyi atyának a gyümölcsei. Nem lehet gyümölcsöt teremni, csak ha meghal a lélek. Elveszti az életét az ember. Tudod, ebben hinni kell. Ebben hinni kell. Hogy ha meghalsz minden olyan döntésed előtt, amit úgy érzed, hogy Isten döntése, meghalsz minden olyan döntésben, amiben bizonytalan vagy, akkor gyümölcsöt fog hozni Isten szellem az életedben. A meghalás azt jelenti, hogy Jézus átteszi a birtok viszonyt az énjének a birtoklását, vagy az énnek a én birtokolja az énjét, a lelkét, a gondolatát. Ezt áthelyezi, ezt a súlypontot Istenre. Azt jelenti a meghalás, hogy az egész lelkedet alárendeled a szellemednek. Mit jelent az alárendelés? Ez olyan a lélek, mint ma valaki mondta nekem, hogy van egy üvegem, és az üvegnek a tetején van egy csat. Láttatok olyan üveget? És a lélek a csat. A szellemed meg az üveg. És a lélek arra van, hogy lecsatolja az üveg végét. Ez a régi lélek. Hogy ne engedje a szellemedet Isten szellemével kapcsolatba. És a meghalás azt jelenti, hogy a lelkedet leveszed a szellemednek, tehát a lelkedet leveszed a szellemedről, azaz nem engeded, hogy a lelked uralja a szellemedet. Hogy a lelkedet átadod az Úrnak, mert a szellemed már át van adva az Úrnak. És engeded, hogy olyan legyen a szellemed, mint egy üvegpalack. Nyitott legyen a teteje. És ne legyen rajta csat. A lélek az mindig ellene fog állni a szellemednek. A lélek állandóan harcolni akar a szellemeddel. Mert a lélek, a meg nem szentelődött lélek, az egyszerűen nem tudja fölfogni a szellem dolgait. A meg nem szentelődött lélek, az ellene áll a szellemnek. Sőt, harcol ellene. Sőt, le akarja győzni. Sőt, meg akarja gyilkolni a lélek a szellemet. A meg nem szentelődött szellemet. Meg nem szentelődött lélek, a megszentelődött szellemet. Értitek, mit mondok? Mit bakogok? És a szellemet viszont arra van megteremtve, hogy élő kapcsolatban legyen Istennel. Hogy átváltoztassa az egész lényet olyanná, mint Jézus Krisztus. De a lélek, az fogságban akarja tartani az embert. A lélek. Amikor a halál állapotát szeretnéd elérni, azaz szeretnél tényleg odaszánt életet az életben, és meg akarod érteni ezt a szabályt, akkor meg kell értened azt a mondatát Jézusnak, aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt, azaz föltámad. És a föltámadásban tud mozogni, az örök életben. Mit jelent ez, hogy elveszti? Ez azt jelenti, amikor az ember az egész lényét átteszi Isten kezébe, és átél egy erőtlen állapotot. Teljesen függetlenné válsz a pszichétnek az erődítményeiből, a mindabból a muszliból, amit fölgyűrt a lelked, amit az óembereden keresztül átintegrált a lelkedbe a régi életed, amit egyszerűen, ahogyan élted a régi életedet, magadban döntöttél, te döntötted el a dolgokat, te kívántál, a kívánságokért te harcoltál meg, hogyha valamit el akartál érni, te döntötted el azt, hogy el akarod érni, ha valami mércéket felállítottál, te állítottad fel azokat a mércéket, ha valamelyik nőt kinézted, azt te nézted ki, ha meg akartad szerezni, azt te szerezted meg. Ezeket a dolgokat akarja Isten, hogy erőtlenné váljon. Tudod, mi az erőtlenség? Hogy nincs erő hozzá, hogy megtett. Vége van az erődnek. És azt fogod átélni, hogy semmi erőd nincs, még arra, abban is bizonytalan vagy, szó szerint, hogy átéled a holnapi napot. Abban a lelki tusában, ahogyan Jézus is a Getsemáné kertben. Nagyon sokan eddig nem mernek elmenni. Mert nem látják azt, amit Jézus mondott, hogy sok gyümölcsöt terem. És azért mondta az első pont, hogy lásd azt, hogy gyümölcsöt hoz ez a szellemi állapot. Ha ezt nem látod, hogy sok gyümölcsöt hoz, akkor nem fogsz tudni meghalni. Akkor csak odáig fogsz látni, hogy kereszt. Megfigyeltem pontosan Jézus Pál tanításában, amikor a kereszt szót használja, soha nem önmagában használja. Mindig hozzátesz dolgokat. Tudod, hogy miért? Hogy pontosítsa. Hogy megértsék, hogy nem önmagában a keresztet hirdeti, a halált, hanem amikor a kereszt szót mondja, abban benne van a látása, van Pálnak. A kereszt, és a föltámadás, és az élet. Mert a keresztet nem lehet szétválasztani a föltámadástól. És a föltámadást nem lehet szétválasztani a kereszttől, oda-vissza. Hoppá. Mert mind a kettő szélsőséget hoz. Ahogy tanulmányozom az igét, azt is megláttam, most nem akarom bebizonyítani, nincs más természet fölötti erő, csak a föltámadásból. Nincs más keret, csak a föltámadásból jövő erő egy ember életében. Nincs, és soha nem lesz tiszta keret egy emberen, csak hogyha meghalt az Úrért. És függetlenítette az énjét, a lelkét, azért, hogy a szellemet tudjon uralkodni. És ez szenvedés. Szó szerint szenvedés. És aztán pedig egy dicsőséges állapot. Azt fogod látni, hogy el vagy szakítva önmagadtól ebben a lelki állapotban. Elszakadsz. És azt érzed, már nem te irányítod a kormánnyal az életedet. 2 Korintus 12. Elkezd beszélni arról, hogy szellemi élménye volt. 14 évvel ezelőtt. Kettestől. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül nem tudom, az Isten tudja, elragadatott a harmadik égig. 14 év. Azt mondja, van egy ember, aki 14 évvel ezelőtt természet fölötti élmény részese, fölmegy a mennybe. Minap gondolkoztam, 14 év, vegyünk 2 évtizedet, jó? Külbelül 2 évtized alatt dől el a szellemedben, a szellemi életedben, a szellemi karrieredben, hogy mivé válsz. 2 évtized. Külbelül 20 év alatt lehet egy emberrel komolyabban foglalkozni Istennek. Külbelül 20 év. És erre tudom, mondod azt, hogy hát ne gondolj már ezt. 2 év alatt akarok Isten nagy, miért akarsz lenni. Pál egész életét a törvénynek szentelt, egy zsidó ember volt. Törvény tekintetében felfedhetetlen. Mégis Isten 14 év után most mindjárt olvasom, mit tanított meg neki. Hát akkor nekem nincsenek lehetőségem, stb. Nem, én csak arról beszélek, hogyha te jössz egy báványimádó, pogány, vad kultúrából, és még az embert is ettél, akkor ne gondold azt, ne kiloretted az embereket, ne gondold azt, hogy azért, mert neked vannak vágyaid, Isten fogja teljesíteni. És tudom, ilyenkor az tudom, hogy ez furcsa lesz, de figyelj ide. Tehát az egyház az nem arra való, hogy a vágyaidat teljesítse az egyház. És ne keverd össze a vágyaidat az Isten elhívásával. Ez nagyon fontos. Mert Istennek végre van egy terve, egy jó terve, hogy megjelenjen Isten hatalmas ereje. Nemrég olvastuk Claudiával Mária Woodward életét. Olyan erő volt rajta, hogy ahol megjelent, ott az emberek nem csak egy jó prédikációt hallottak. A hit hegyeket mozdít címmel. És az emberek olyan buzgók lettek, hogy tényleg ott a Baranya megyében bármi hegyet arrébb tettek volna. Vas megyében az összes hegyet félre tudták volna tenni. Nem. Olyan jelek, hogy az emberek egyszerűen olyan természet fölötti állapotba kerültek, hogy az többenetes. Nem egyen, nem ketten. És utána mellette meg megjelentek a csodák. És mondtam Klaudának, azért azt is nézem, hogy kezdte. És akkor felolvasta, hatalmas szenvedésen ment át. De a szenvedésben nem a szenvedésben hitt, hanem a szenvedésen keresztül Isten megmutatott neki dolgokat, amik miatt kitartott a szenvedésben, és aztán Isten megjutalmazta őt. És Pál is ugyanezt tette. Mit mond neki Jézus? Azt mondja, figyelj ide, nagyon nagy kenet van rajtad, lesz rajtad. Akkor megjelenik, és lerúgja a lóról. Nagyon nagy kenet van rajtad, lesz rajtad. Csodák jelek, figyelj, biztos. Menj! Menj! Látlak! Látlak, Pali! Nagy erő van rajtad. Halleluja! Jó lesz, meglátod. Sokat kell neki szenvedni az én nevemért. De fölkészítette őt. Minél nagyobb a kenet, annál jobb a szenvedés. Tehát ez hidd el, hogy a kenet önmagában a szenvedés alatt nem azt értem, hogy betegség. Ezt félre ne értsétek. Nem. Nem. Szellemi erőkkel való harc. Károsztatás, pletyka, susárlás. Öljük meg, vigyük vissza Egyiptomba, koroncoljuk föl. Ezek a dolgok. Akkor Kenneth Hagin alkalmán voltam, elmondta, az egész élete egy károsztatás, vádlás volt szinte. Hogy mit szenvedett ő azért, hogy elhitesse az embereket, az egész egyházat abba a hitbe, elvigye abba, nem elhitesse, elvigye abba, hogy van Krisztusban gyógyulás. Erről beszélt. Idős volt már. Rengeteget szenvedett. Rengeteget. Amit nem is tudunk. Pláne a természet fölötti szenvedés. Amikor gonosz angyalokkal harcolnak emberek, mert Isten jelenléte van rajtuk. Jézus végig szenvedte a szolgálatát, csak ugye mi látjuk, hogy egy elképesztő kenet volt rajta. De figyelj, 40 napig előtte egyébként, de utána nem szűnt meg a kísértés, nem mondja azt, igen. Hát 40 napig legyőzte, aztán Jézus soha meg nem érintette a sátán. Egy kis ideig elhagyta őt. Na most elmondom, a sátán kísértette. A sátán. És 40 napon keresztül, egy pusztában, ahol semmilyen étel nem volt, és csak Isten angyalai tudták őt etetni. És azt mondja itt az ige, 14 év után. Tudom, hogy az ember, ha testben él, vagy Isten, vagy testen kívül, én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélni. Pál magáról beszél. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Ha csak az én gyengeségeimmel nem. Látod? Tudod, hogy miért beszélt a gyengeségeiről? Azért, hogy felmagasztalja Istent, hogy a gyengeségeiben Isten bejött, és hogyan változtatta meg. Ma az eklézsiában az emberek miről beszélnek? Az erősségeikről. De Pál nem az erősségeiről beszélt, hanem azt, hogy milyen gyenge volt, de Isten hogyan emelte ki ebből. Folytatom tovább. Tehát például megírnak emberek könyveket, pláne amerikaiak, és leírják azt, hogy milyen nagy dolgokon ment keresztül. De arról egy mondat sincs, hogy mennyi pofont kapott az életében. Elolvas egy fiatal keresztény, halleluja! Ez az én pályám is. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen. Látod? Nem lesz esztelen. Tehát nem lesz bolond. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. Tehát még a természet fölötti élménnyel, még ő is csinyán bánik, pedig megtehette volna. Mert látta fönt az Urak urát a mennyben. Azért mondott egy pár kijelentést. És hogy a kijelentés nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nekem a testemben a sátán angyala. Na most figyelj ide. Miért kapta Pál a tövist? Vannak egyesek, akik úgy gondolják a szenvedést, hogy azok a szenvedések által ők szellemibbek lesznek. Ez baromság. És mire gondolok? Hát nincs pénzem, de az Úr azért adta ezt az állapotot, hogy szellemi ember legyek. Van pénzem, azért szenvedek, de az Isten azért adta sok pénzt, hogy ezáltal szellemibb legyek, és az adakozó szolgálatát adja nekem az Úr. Azért vagyok beteg, mert az Úr szellemi emberi akar tenni engem. De tudjuk jól, hogy annyit teszik, mint egy malac. Ma az eklézsia, saját magam is beszélek, azért beteg, mert rosszul táplálkozik, legtöbbször. Milyen rosszul táplálkozik, ezért tönkrevágja a gyomrát, a lelkét, a máját, stb. És utána jönnek, Jézus gyógyíts meg. És nem működik a gyógyulás. És előbb meggyógyul egy hitetlen ember, mint egy hívő. Nem is csak erről akartam beszélni. Csak nagyon sokan fölmagasztalják a saját hibájuknak a szenvedését. Fölvesztek nagy hitelt, elmegy a ház. Hát az úrtól volt ez a ház, az úrtól volt, hogy elvette az úrattól, ő vette el. Megtámadta az ördög az államot, megtámadta az ördög a Fideszen keresztül, az MSZP-n keresztül az államot, imádkozni kellett volna többet az országért, és szellemi angyal megtámadott, és elvette a házamat. Nincsen munkám, hát az úr megpróbál. Hát ha nő a hitem. Csak egy vállalkozást, egy kis hit, egy kis szeretet, és jön a siker. Testvérek, nem ez az úrnak a szenvedése. És nem az úr adja ezt a szenvedést. Ez a mi balhénk. Nagyon sokan azt mondják, hát nekem nincs jó egzisztenciám, örülök, hogy másnak van, tehát engem szeret az úr, azért mert szegénységet ad, nehézségeket, ügyefogyott leszek, de az úr nagyon szeret. Te saját magad teszed tönkre. Az, hogy neked, nálad kikapcsoltak valamit az agyadba, semmi köze nincs az Istennek ehhez. Te saját magad hitrendszerében élsz. Az, hogy nem tudsz bánni a pénzre, az te saját magad problémája. Az, hogy antiszociális vagy, összeférhetetlen vagy, és már nincs egy barátod se, azért van, mert egy kiáltatlan ember vagy barátom. Nem azért, mert Isten adta ezt, és neked el kell vonulnod valahova, mint Illés. Téged nem szeret, csak üldöz az egyház. Megmutatom, hogy miért szenvedett Pál. Tehát van egy ilyen teológia az egyházban, hogy szenvedek, hogy szellemibb legyek. Akkor hol vannak ezek a nagy szellemi emberek? Mert nem az Úr adta a szenvedést neki. És nem az Úr miatt szenved. És nem az Isten adta a szenvedést, hanem saját maga hozta a szenvedést az életére. A kijelentés nagysága miatt, hogy el ne bizakodja. Tehát innen kezdődik igazából a szenvedés. És ez egy szellemi törvényszerűség. Hogy ahol van a kijelentés, ott a test is megszólal. Tehát a kijelentés az behoz egy szellemi állapotot az ember életében. Egy fantasztikus mennyi állapotot. És a látás hozza ezt be, mert elkezdesz látni dolgokat szellemben. De ha a lelked nem tisztul meg, és nem hal el a lélek, akkor a lélek elkezdi leuralni az ember személyiségét, úgy, hogy közben megvan a látás is, és közben fölállt a léleknek az uralma is. És nem akarta, hogy Pál átmenjen ebbe a pszichaiságba, ebbe a lelkiségbe, Isten, ezért megtámadta őt egy gonosz angyal. Most erről beszélek, hogy amikor elkezdődik egy szellemi karrier, akkor lehetnek olyan dolgok, olyan próbák, amelyben nem a sátánnak van szerepe, hanem Istennek van szerepe. Persze vannak sátáni próbák, de egy átlagos keresztény minden azt mondja, hogy ez a sátántól van. Mindenre. Minden rosszra. Mindenre a sátán. Én most akarok mutatni egy szeretet ebből, hogy lehet egy isteni próba is az ember életében, ha van kijelentés. Ha van kijelentés. Ha van kijelentés. Megvan a kijelentése, 14 évvel ezelőtt a mennybe volt, és 14 év folyamatosan szellemben volt. És mégis Istennek egy próbát kellett adni az életébe, hogy föl ne boruljon Pál. Mert minél jobban elhal a mag az életedben, annál jobban gyümölcsöt tudsz teremni. És itt Pál újra átélte a magnak a szellemi törvényét, ha elhal a mag, akkor sok gyümölcsöt terem. És átment a teszten Pál. Mondom, jó hír, átment a teszten. Átment, mert utána már elment tőle az angyal. Megszabadította őt az Úr. Ama nemes harcot megharcoltam. A hitet bevégeztem. Eltitetett nékem az élet koszorúja. Amen. Tehát ő megharcolta a hit harcát. De voltak ilyen harcok az életében. És ez egy nagy oda megtörtatás, hogy azt hiszik az emberek, hát egyszer meghaltam, kész. A feltámadásban csak így tudsz élni. Hogy állandóan a mag példája van a szívedben. Hogy a gabonakban bemegy, és elhal, akkor terem sok gyümölcsöt az ember szívében. De van egy másik oldala ennek, azt mondja, háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem ez. És azt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Mi által jön az erő? Mondjuk együtt, az erőtlenség által. Mi az erőtlenség? Amikor lemondasz a birtok viszonyról, és a súlypontodat nem birtoklod. A pontosan a hitnek ez a lényege. A hit azt mondja, hogy nem bízok magamban, nem bízok a tudásomban, nem bízok az intellektusomban, nem bízom az elmúlt évek hatalmas tapasztalataiban Krisztusban. Nem bízom abban, hogy Isten állandóan adja a kijelentést. Nem bízom abban, hogy Isten állandóan adja az áldását. Nem bízom abban, stb. Hanem azt mondja, Uram, az egész lényemet, Uram, azt mondom, nagyon sokat éltem meg veled, nagyon sok dicsőséges kijelentésem volt, de Uram, átadom újra az életemet. Mert még van munkád bennem. Mert még valamit el akarsz végezni bennem. Mert még nem vagyok még befejezve. Szól valakinek ez? Amen. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát a kegyelem mire jön? Hogy jöjjön az erő. Mi a vicc a kegyelem? Isten kedveltsége, hogy egy plusz kapjál az életedben, hogy átmenj egy erőtlenségen. Tehát mit kell tenni ehhez? Át kell venni a kegyelmet. El kell hinned azt, hogy Isten meg fog segíteni akkor, ha elhiszed ezt a szemi törvényszerűséget, ha a gabonamag belemegy a földbe, mint egy magyar ember, egy mezőgazdász, akkor az, ha elveted a magot, az föl fog kelni a mag. Amen. Minden magnak van DNS-e. Mindennek. Minden szenvedésben van Istennek egy üzenete. Minden van. A búzának búza gyümölcse lesz. Amen. Ha elvetsz növényeket, mondjuk tulipánt, virágot, az tulipánt fog kihajtani. Így van? És nem azt várjuk, ha búzát vetsz el, hogy tulipán nőjön föl. Amen. És amikor benne vagy egy szenvedésben, egy teherben, egy nyomásban, egy frusztrációban, akkor értsd meg, amit Isten ott elvégez benned, annak a gyümölcsét fogod meglátni. Mert azt mondja Jézus, ha a babonak elhal, sok gyümölcsöt terem. És azok a gyümölcsök azért lesznek, hogy az erőtlenségedből erő legyen. Amikor elveszítettél mindent, mindent vissza fogsz kapni. De nem egyet, hanem sokkal többet. Mert azt mondja itt Pál, erőtlenség által jön be az erő. És itt szó szerint a természet fölötti erőről beszél, a kenetről. És a kenet úgy jön az életedre, úgy szabadítod föl a kenetet, hogy előtte ezt fölismerd, amiről most makogok. Azt kérdezed, miért nincs kenet, nagy kenet az eklézsiában? Jelek és csodák, mint Katrin Kuhlmann, Maria Woodward Etter, Smith Wigglesworth, meg a többiek életében. Kimerem állítani azt most már, mert nagyon kevés ember szánta oda magát az egyházért, a testvéreiért, és először pedig magáért és az Úrért. Nagyon kevés ember mondta azt, Uram, én követni akarlak téged. És erre azt mondja utána, a követés pedig abból áll, hogy naponta meghalok. Ha megnézel bárkinek az életét, Lester Sumrall, Smith Wigglesworth, vagy bárkinek az életét, teljesen odaadták az életüket az Úrnak. És ez volt a titkuk. A titkukra vágyunk. Fölment a mennyben, lement a pokol, mit tudom, hova ment. Nem! Pál nem azáltal győzött, hogy fönn volt a mennybe. Ott szánja az életét. Hit benne, akkor jön az erő. És nagyon sokan nem hisznek az erőben. Azt hiszik, a szenvedésben ott lesz majd az Úr. Nem a szenvedésben van önmagában az Úr, hanem abban, hogy jön a kegyelem. A kegyelem bejön a szenvedés részébe. Megérted azt, hogy lecserélheted az erődet az Úr erejére. Lecseréled a magabiztosságot az Úr hitére. Lecseréled az önszeretedet az Isten szeretetére. Átveszed ezt, és megfordul az életed. Bejön az erő, és megszűnik a szenvedés. Különben soha nem fog megszűnni a szenvedés. Soha. Erő kell hozzá. Természet fölötti erő. Mert azt mondod, hogy ez tényleg így van, természet fölötti erő, így van, mert az, hogy te föltámadtál, az egyenlő föltámadás, egyenlő a teremtésnek az erejével. Mert az, hogy neked új szellemed van, az csoda. És amikor te újjászülettél, nem láttad, nem tudtad, de most már elmondom, akkor Isten szelleme belement a szellemedbe, és Isten kimondta a mennyben, legyen új szelleme a László Gábornak. És Isten szava belement a szívedbe, a szellemedbe, az a szív megváltozott, az a szellem megváltozott, és újra született, és bement az Isten jelenléte, az egész menny dicsőségét elérhetővé tette az Atya. Ez az újjászületés. Hogy elhitted azt, hogy te erőtlen vagy, a régi életed, a régi benyomásaid, az ateizmusod, a nagy materializmusod, úgy, ahogy van, szemét, és azt mondtad, Uram, erőtlenné válok, összetörök azért, hogy megismerjelek téged. Maga a megtérés szót, hogyha elemezzük, az Keith Moore szerint, hát ő négy dolgot sorolt föl. Az egyik jelentés, hogy utólagos törődés, tehát ez magába foglalja a sajnálatot. Hogy elkezd törődni az ember és sajnálni magát, mert valamilyen állapotba keveredett. A második jelentése, hogy felülvizsgálja, tehát azt a tényt, hogy milyen állapotban van, és újra elkezdi átgondolni, felülvizsgálni. A harmadik jelentése a megtérésnek lelkiismert furdalás, bűntudat. A negyedik jelentése a megtérésnek az elme megváltoztatása, és az ötödik jelentése pedig a metamorfózis, ami változást jelent, vagy átalakulást. Megnéztem a görög mitológiában, a metamorfózis szó azt jelentette, hogy mondjuk egy növényből szobor lesz. Tehát arra használták a metamorfózis szót, ami teljes lényegi átalakulás. Tehát a megtérés egy teljes lényegi átalakulás. Nem csak azt jelenti, hát én most már máshogy gondolkozom, más helyre járok, nem a digibe, hanem a hívők közé. Nem ez a megtérés. Hogy teljesen, halleluja, Isten magát képére átalakít. És ez az erőtlenség és az erő, ez ezért van. Hogy mi tud birtokolni az erőt? Mert a lelket nem tudja birtokolni az erőt. A lelket, az érzelmet, az értelmet, az akaratot nem tudja birtokolni Istent. Mert nem erre van megteremtve a lelket. A tudatot nem arra van megteremtve, nagy gondolataid legyenek. Akinek nincs 8 általánosa, és akinek 6 diplomája van, azt se tudja Isten megtalálni a lelkéből. Tehát a kegyelem kell hozzá, ami azt jelenti, hogy Isten ereje. A kegyelem, figyelj, most megtanítanak valamire, a kegyelem, ha rajtad van, az mindig el fogja végezni azt, hogy ki akarja ütni a pszichét. Hogy elérje a szellemed az uralkodói pozíciót. Mert a kegyelem nem arra jön, hogy a testi ambícióit felelnék emelve. Vigyázz, mert nagyon sok keresztény látom, hogy megtér, újjá születik, megérzi a kenetet, és ambiciózus lesz. És azt hiszük, hú, ez Isten nagy embere. Tele van erővel. Akkor megszól valaminek, wow! Hú, milyen nagy hangja van. Az ambíciót ne keverjük össze a Szent Szellem felhatalmazásával. Mert ez a Petyus, a Péter, a Szent Péter, ebben volt ambíció, az biztos. De le kellett cserélnie Istennek. Mert képes lett volna visszatartani őt a kereszttől. És az ambíció az nem egyenlő a halállal és a kereszttel. Az ambíció az azt jelenti, hogy kiseréljük a halált a pszichének az uralmára, és becsapunk mindent, még magunkat is. Utána mit mondja Jézus? Azt mondja, amiképpen ti is elhaltok, ott onnantól kezditek megérinteni a föltámadást. Mert azt mondja, aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Hagy tisztázzam a gyűlölettel kapcsolatban, és azt is letisztázom. Itt nem azt jelenti a gyűlölet, hogy az énedet megtagadod, és fel is gyújtod. Nagy benzint. És gyúl az elég, és tönket, széttéped. És naponta vannak ilyen katolikusok, akik ilyen a combjukra feszítőt tesznek, amikor bűnbe vannak, meg stb. Tehát nem ezt jelenti, hogy az énedre szorítót teszel, és az énedet úgy, ahogy van, megsemmisíted. Ez vigyázz ezzel, itt nem erről beszél Jézus. Én arról beszél a lélek, a görögben a sorsot is jelentette. És azt mondja itt Jézus, hogy az egész sorsodat, azt a nagy király ambíciódat, azt a nagyon nagy tudású elképzeléseidet, mindezt oda teszed az Úr lábához. És ami a te saját magad elképzelése volt az életedben, az gyűlöld meg. Mert utána Isten fog adni olyan célokat, amit nem kell meggyűlölni. Mert az éned az azért van, hogy te egyedi legyél. Az egy másik dolog, hogy amikor megszületi anyudból, akkor az éned elkezdett uralkodni. 13-14 éves kor után beindul az ember, és elkezd a nagy én kialakulni. Az én véleményem. Fater. Én úgy gondolom, fater. És akkor ez kialakul, ez a nagy én, ez az én véleményem, a sültök megszólal, akkor elkezd valamennyi, merre vinni ez az én tudat. És az én tudattal a keresztre kell menni, mert az én az bukott. A bukott az én. De nem azt akarja Isten, tapossuk meg, hanem azt akarja Isten, hogy az énedet, Isten szelleme helyreállítsa. Azt a kicsi bogár, aranyos, tündi-bündi énedet. És az helyreállítsa Isten, átformálja, mint a fazekas az edényét, olyanná váljon, amilyen Krisztusnak az énje. Hát ezért megy be a Krisztus szelleme a szellemedbe. És ezért mondja Pál, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Hogy benned a Krisztus átalakítson, mert amikor valamire rábízod az életedet, például kérlek, állj föl. Jó? És majd kapjál, jó? Még messzebb, messzebb. Hát amikor én eldőlök, na ilyen a kereszt. Amikor benne vagy, egy haláltusában az Úrral, akkor ezt fogod átélni. Ezt nem mered. Tényleg működik? Ez a halás dolog. Ez a meghalásos dolog. Tényleg? Már majdnem. Majdnem meghaltál. Eltelik egy-két évtized. Fú, uram, tudod, én szeretlek. Szeretsz, Cél Lajos. Szeretlek, uram. De ne. Még ne. Neved még el tőle. És akkor eljön egy pillanat, és akkor el fogod engedni magadat. És ez az érzés, köszönöm. És ez az érzés, ez benne lesz. Ez benne lesz. Hogy az egész lényed, amit támaszkodott, amit tartó pilléred volt, azt kirúgod, és fogod az Úrnak a hitét, és azt teszed be. És ez lesz megpróbálva, a hited. A hited. Ezért fogsz szenvedni. A hitet. Nem azért fogsz szenvedni, amit elmondtam, mindenfajta variáció egy témára. És azt mondja utána, aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Erre, hogy te meghaltál, oda szentelted az életedet, és mindent átadtál erre, azt mondja Jézus, ott leszel velem. Fú, testvérek, na, most már izgalmas sztori. Ez azt jelenti, hogy halleluja. Jön, érzed? Hallod? Én is hallom. Halleluja. Hogy ott vagy vele. Abba az millióbe fölnősz. És olyanná válsz, mint Jézus. És aki olyan, mint Jézus, az úgy tud cselekedni, majdnem, mint Jézus. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. És aki engem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. És ott a tisztelet szó van. Ez jelent erkölcsi szeretetet, megtisztelést, és ez jelent anyagit is. De most félretéve az anyagit, mondom, szeretnétek, nem erre megyek, hanem arra, hogy az emberi léted, az éned arra van megteremtve, hogy tisztelve legyél. A legnagyobb dolog, a másik a dicsőség, két dolog, a dicsőség meg a tisztelet. Amit az embernek át kell élni az Istentől, és a sorsába benne kell, hogy legyen a tisztelet. Amen. És ha nem hal meg az ember Krisztusban, egyszer nem tudja megkapni ezt a tiszteletet. És a legtöbb keresztény tudod, hogy miért pörög ez erre? Hogy ő tisztelje Isten. Tisztelje a gyülekezet. Tiszteljen a feleségem. Nem érted meg, hogy mekkora szellemi ember vagyok. Nem érted meg, hogy nem tudok hibázni. És már meg. Én az Úrba vagyok. Láttam az Urat. A sok szenny, mocsok, ez az egésznek az alapja. Emberek, akik nem kapták meg a megfelelő tiszteletet. Megtört az önbecsülésük emiatt, az önértékelésük. Senki nem szereti őket, úgy érzik. Senkinek nem fontosak, nem értékesek. És amikor egy ilyen embernek kapsz egy... A hölgyeknél látom ezt. Nem szoktam lelki gondozni hölgyeket pont ezért. Mert egyszer egy olyan űr van az emberit, a keresztények életében, a hölgyek életében is, de én most a hölgyekről beszélek. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Látod? Aki nékem szolgál, engem kövessen. Utána tudod követni az Urat. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ez a természet fölötti megtapasztalása minden áldásnak. És megbecsül azt az atyaság. Minden, tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy minden megnyílik. All you can eat angolul. Mindent tehetsz. Mindent. Terülj asztalka. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Látod? Az ő benne is, Jézusban is volt ilyen állapot. Hogy átélte ezt a háborgást. Ezért tud együtt érezni velünk. És mit mond utána? Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Tehát azt mondja, Uram, szeretném, hogyha a dicsőséged az életemben megjelenne, és az atyaságodon keresztül megélném újra azt, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. És erre szólalt meg az Isten. Ahhoz, hogy Isten hangja újra megszólaljon az egyházban. Ennek, amit most elmondtam, ezeknek a fejezeteknek kell megtörténni az emberek életében. És ezért nem hiszek én abban, hogy Isten jön majd nagy ébredésben, meg Isten hangját halljuk, meg stb. Enélkül, amit most elmondtam. Egyszer nem tudok ebben hinni. Erre azt mondta, de Isten kegyelmes és szereti az ember. Igen, szereti az embereket, de figyelj ide, beteg emberek beteg dolgokat fognak létrehozni. Vakok vakokat fognak vezetni. És miért gondolod azt, hogy mi az egyház Péternél vagy Pálnál nagyobb áldásba tudunk menni úgy, hogy nem megyünk végig azon, amit ők megértettek, vagy amit Jézus tanított. Tehát nem tudjuk függetlenül tenni magunkat Jézus tanításaitól. Gyertek velem a Jézus jelenéseihez. Lukács 24, ez az első jelenés. Mármint a tanítványok felé, mert először a Mária Magdalénának jelent meg. 24, még van egy kis idő. Lukács 24, mit mondtam? 36-tól. Egy másik fordítás fog olvasni, nem a Károlit. Miközben erről beszélgettek, egyszer csak ő maga állt ott közöttük, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Shalom. De ők megrémültek, és félelmükben azt hitték, szellemet látnak. Jézus ekkor ezt mondta nekik, miért zavarodtatok össze, miért merülnek föl okoskodások a szívetekben. Amen. Tehát az első dolog volt, amikor Jézus megdicsőült testben találkozott, a reakció az emberek szívében egy teljes összeomlás. És nem tudták felismerni Jézus Krisztust. Miért nem tudták felismerni? Azért, mert ez a test, ami benne volt, ez másfajta test volt. Te, ha valakivel vagy 3,5 éven keresztül együtt eszel, azt utána felismered, nem? Egy hét után. Nem? Hát azért felismered. Most Jézus nem ismerte föl, Jézus nem ismerték föl. Azért 11-en nem ismerik föl. Na, egy közöttük a Péter mondjuk, nem ismerik föl. Azt még el is hiszem. Na, hogy Péterről mindent kinézek. De azt, hogy 11 nem ismerte föl, az ilyen durva. Tehát egyszer meg kell látnod azt, hogy az a Jézus, aki a Földön szolgált, és az a Jézus Krisztus, aki föltámadt, az egy dicsőségesebb Krisztus. Mert megvisszakapta a dicsőséget, János 17. Atyám, add vissza nekem a dicsőséget. De ők megrémülének, és félelmükben ezt hitték, szellemet látnak. Jézus erre azt mondta, miért zavarodtatok össze, miért merülnek föl okoskodások szívetekben. Nézzétek meg a kezemet, lábamat, én vagyok az, irítsetek meg, nézzetek meg, hiszen szellemnek nincs húsa, csontja, de amit látjátok, nekem van. Mi volt Jézus Krisztusnak? Húsa. A megdicsőült testnek van húsa. De miközben beszélt, megmutatta neki a kezét, lábát is. De mert még mindig nem hittek az örömtől, hát ez döbbenetes, tényleg. Most gondold el, hogy ott fogdossák a lábát. Fogdossák a kezét. Tépik a szakállát. De most utána azt mondja, még mindig nem hittek az örömtől, és meg voltak döbbenve, ezt mondta nekik, van valami ennivalótok, legalább azt elhiszitek. Van olyan állapot, amikor, és ezt most én átvitt értelemben beszélek most, ezt megítélheted, te a föld támadva szellemben, de egyszerűen az öröm miatt nem tudsz hitre jutni még. Egyszerűen annyira extatikus állapotba kerülsz, mikor rájössz igazságokra, hogy akkor még te csak örülsz, de nem tudsz hinni. És nagyon sok keresztényt látom, hogy ebben az állapotban van. Örülnek, és tényleg, mint aki kincset lelt, kaptam még kijelentést, de az nem hit még. És nagyon sokszor összekeverik az emberek az örömöt a hittel. A lelkesedést a hittel. A lelkesedést, a buzgóságot, a kinyilatkoztatástról összekeverik és a hittel. Önmagában az, hogy ott megjelent Krisztus, Jézus Krisztus, nem vitte őket be a hitbe. Értitek, miről beszélek? Tehát a föltámadott Krisztussal való látás, együtt eszünk McDonald'sba, tépjük a haját, rugdossuk a bokáját, nem visz hitbe. Mi visz hitbe? Hit a láthatatlanba, hogy ő föltámad. Ez visz be hitbe. És a hit erre kapaszkodik a föltámadásba. A szellemed új természetet kap, de az értelmed nincs megújítva, és ezek a korlátok. Előjött rögtön a megnomolyult elme, és ezért nem tudod hitre jutni. És amikor eltérsz attól, amit hiszel, mert ők abban hittek, hogy nem támad föl. A tudatalattidban, a szívben arra leszel programozva, hogy visszahozzon a 3D-be. Látták Jézust a 3D-be, de nem látták a 4D-be. Tehát nem a hit dimenzióban láttál, a 4D-be látsz. De ők nem láttak még a 4D-be. Mi kellett ehhez? Újjászületés és föltámadás. És ebben való hit. És azért látsz te a negyedik dimenzióban, a hit dimenziójában, mert föltámadtál, és hiszel a föltámadásban. Erre alapszik a hited. És mindig erre fogsz visszatérni. Egyébként óriási. Tehát az, hogy önmagában, hogy elkezdünk hinni a föltámadásban, az fogja reprodukálni újra a föltámadás erejét az életedben, és ez a reprodukció azt fogja létrehozni, hogy ebből tudsz majd profitálni az életedben. És ebben kezdesz el élni. És rengeteg halott ügy lesz az életedben. És ezért tudsz a halott ügyekről imádkozni Istenhez, és úgymond Isten föltámasztani rajtad keresztül a halott ügyeket, mert a föltámadás ereje van benned. És el fog érni az egyház egy olyan állapotba, sajnos már nincs, de még van időm, arról beszélni majd, hogy rengeteg halott föltámadás lesz az eklézsiában. Mert a föltámadás ereje fog mozogni az eklézsiában. De ahhoz, hogy a föltámadás ereje mozogjon, halottaknak kell lenni, föltámadottaknak lenni, hogy mozogjon a Szent Szellem ereje. És el kell jutni arra, hogy ezeket a programokat Isten kiszakítsa az ember szívéből. Hogy kiszakítsa az Isten azt a hitetlenséget, hogy nem lehet, hogy egy ember, egy rákos azonnal meggyógyul. Nem lehet az, hogy egy embernek kinő a haja, kinő a szeme, kinő a nyaka, vagy nem tudom milyen. Tehát ezeket Istennek, ezeket a programokat belőlünk ki kell ütnie. Ahhoz az kell, hogy az éned, a pszichéd ne vezessen, hanem alárendelődjön a pszichéd a szellemed vezetésének. Ezek folyamatok, de nem tudok egyszer elmenni már a feltámadásig, mármint hogy a halottak föltámadásához való hitben nem tudsz elmenni. Először hinned kell abban, hogy te föltámadtál. Hinned kell abban, hogy benned van az föltámadás ereje. Hinned kell abban, amiről beszéltem, hogyha átadod az életedet, jön az erő, a kegyelem által mozogni fog, és az Isten ereje megmozdul a szellemvilág. Az életedben. Mindjárt láthatatlan korlátokkal jöttünk, de Isten el akarja ezeket mozdítani, ezeket a korlátokat. És ehhez be kell jutni a szívedbe Istennek. Mert a szívedbe kell eljutni. Ez a célja Istennek. És amikor megjelent Jézus Krisztus nekik, akkor nagyon érdekes, és ezt a négy pontot, ha végig vesszük együtt, meg fogod látni, hogy egy tanulási folyamaton viszi őket végig. És a tanulási folyamat vége a 40 napon keresztül minden nap megjelenése és a királyságról szóló tanítása. De ahhoz, hogy a királyságot tanítsa őket, királyságra tanítsa őket, először meg kellett jelenni nekik négyszer. És el kellett nekik mondani, hogy ő hogyan halt meg és hogyan támad föl a gabonamag szellemi törvényszerűségét. Miközben beszélt, megmutatta nekik a kezét. Megdöbbentek az örömtől és nem hittek. Elkezdett enni, erre adtak neki egy darab sült halat, lépes mézet. Amen. Ő pedig fogta, és a szemük láttára megette. Erre gondolom mindenki így volt, az összes zsidó gyerek. Erre Jézus mindenkinek végig az állát fölkapcsolta. Hogy visszatette. Ezek azok a dolgok, amelyeket mondtam nektek, mikor még veletek együtt voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva róla a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Ekkor megnyitotta a szívük értelmét, hogy megértsék az írásokat, majd azt mondta nekik, így van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, harmadik napon föl kell támadni a halottak közül, hirdettetni kell az ő nevében. Most figyelj, a megtérésnek, a bűnök bocsánatára minden nemzetben, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok ennek tanúi. Amen. Óriási üzenet. Figyelj, amikor ezt olvasom, otthon elmékedtem ezeket az igéket, lángoltam nem a tűztől, hanem a buzgalomtól, ettől az örömtől, hogy először Isten azt jelenti ki az első jelenésében a tanítványoknak, meg kell újulni az elméteknek. És ha megújul az elmét, hirdetni kell két dolgot. A megtérést és a bűnbánatot. A bűnöknek a bocsánatát. Ezt a kettőt. Ezt fogjátok hirdetni a megújult elme által.
Amen.
Mond valami nagyon érdekeset Keith Moore 2013-ban. Váltott egy tévében egy interjút, egy prédikátorral készítették ezt az interjút. Jó ember volt, én szeretem ezt az embert, de nem értek egyet azzal, amit mondott. Én reagáltam erre belül. Ő valószínűleg nem látta ezt, de én láttam, mert az úr megmutatta nekem. A férfi arról beszélt, hogy az emberek különböző módon hisznek és élnek. Úgy tűnt, hogy a kommentátor nem keresztény, de ő vezette ezt az interjút, mármint a kommentátor. Azt mondta ennek a jól ismert prédikátornak, Jézus szeretetet és elfogadást prédikált. Erre mondta a prédikátor, igen, természetesen. És mindenki a színpadon ezt mondta, természetesen. De amikor ezt mondták, Isten szellem a bensőmben ezt mondta, nem és nem. Lehet, hogy nem hallottam Istent, de bennünk van Isten szelleme, és a szívemhez szólt Isten, nem? És nem. Én tudtam, hogy valami gond van ezzel az állítással. De nem tudtam, mi a hiba. Ha valaki azt mondta, bár jól hangzott, mondták ezt, és hittek benne évtizedeken keresztül, mindenki meg volt erről győződve, hogy ez bibliai. Tehát arról beszél, hogy nagyon sokszor valamit mondanak emberek, ezeket elhiszik az emberek, és ennek évtizedekre következménye van. És mindenki úgy kezd hinni. Mert ő mondta. Jól hangzott, hittek is benne. Úgyhogy amikor feljött a szellemembe ez, az nem és nem, tudtam, hogy ezt meg kell vizsgálnom. Úgyhogy újból elővettem a könyvet, beledugtam az orromat. Már a Bibliára gondol. És tudjátok, hogy senki nem prédikálta ezt? Tudjátok, hogy mit prédikáltak? Éppen vagytok? Márk 1.14. Miután Jézus tömlődbe vetetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten országának evangéliumát, és ennek jó hírét prédikálta, betelt az idő, elközelítetett Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ezt prédikálta Jézus. És ezt prédikálta a 12, majd a 70 tanítvány is. A megtérés, megbánást és a hitet prédikálták. Ez különbözik a szeretet és az elfogadástól. Különösen az elfogadástól. Nagy különbség van az elfogadás és a megbánás között. Nem? Az emberek azt mondják, ha szeretsz, el kell fogadnod. Úgy, ahogy vagyok. És tudod, miről beszélnek? A bűnükről. El kell fogadnod a bűnüket, hogy az oké. Tudod, én szeretlek téged, de nem fogadom el a bűnödet. Neked sem kellene elfogadnod az én bűnömet. Meg kell bánnod, meg kellene térned a bűnödből, igaz? Jézus mutatott kegyelmet, mutatott szeretetet, és prédikálta a megtérést és Isten országát. A megtérés megbánása a leghatalmasabb dolog a világon, amiről csak beszélhetünk. Ez a visszavezető út. Ez a kiút. Prédikáljátok az Isten királyságát és a megtérést. És mi volt az első dolog? Hogy egyszerűen be kellett nyúlni a szívükbe, és az értelmüket meg kellett változtatni. Miben? Hogy értsék az írásokat Mózes törvényében, prófétáknál és a zsoltárokban. Ez döbbenetes, hogy Jézus ott nem mond mennyei dolgokat. Nem mondott mennyei dolgokat. Elővette a Szentírást, és magyarázta a Szentírást. Most ez, ha téged nem döbbent meg, akkor valami baj van neled. Tehát ez az, amit nem várnál Jézustól. Hogy előveszi az Ószövetséget, és elkezd az Ószövetségből profétálni. Hogy mit van róla megírva. Hogy hogyan kellett neki meghalnia, és föltámadnia. Testvérek, tudod, hogy mi volt az, amit az emberek nem értettek meg? A 11 tanítvány? Ezt. És erre építette föl őket. Mondom neked, nincs más erő az univerzumban, ami Istentől jövő erő, csak a föltámadás ereje. Nincs. Minden kenetnek ez az alapja. Bármi, a bölcsesség, a kijelentés, a hit, a csodatévő, minden a föltámadásból jön. És ahhoz, hogy működjön valakin, először neki meg kellett értenie a halál üzenetét. Halottakat használ Isten. Catherine Kuhlman, tudod mit mondott, hogy miért van rajta olyan nagy kenet? Rendszeresen. Tudod mit mondott? Minden nap 1000 halállal hal meg. Ez azt jelenti, hogy 1000-szer halt meg minden nap. Hogy az erő rajta keresztül tudjon működni. Ezért azt mondom neked, ha látsz, vagy akarsz látni eredeti embereket, azok be fognak épülni egy gyülekezetbe, meghalnak egy gyülekezetbe, bemutatják, hogy kell meghalni magáért, a családjáért, és az egyházért, és azokat fog Isten használni. Amen és amen. Mert a föltámadás ténye az hozza létre az eklézsiát. Elsőnél maradunk, és még mutatok két dolgot, még mit mutatott nekik Jézus föltámadott testben, majd a következő héten a második megjelenését. Márk 16. Tudod, azt látom, hogy nagyon sok embernek esetleg van nagyon nagy ismerete az igéből. De nagyon kevés ember tudja használni bölcsességgel azt, amit tud. Nagyon sok embernek van információ az igéből, de nincs látása. Az információ az nem egyél a látással. Mert ha látásod van, a látás az fog téged vezetni. A látás fölnő benned, és a látást meg tudod osztani. A látás az azt jelenti, hogy haladsz valamerre. A látás azt jelenti, hogy megértesz bizonyos dolgokat. Mert a látás meg fog értetni. Egyszer működni fog. Olyan a látás, mint egy mag. Beléd hullik, és elkezd működni magától. És föl fog nőni. Jézus mit csinált ezekkel a tanítványokkal? Még egyszer. Megnyitotta az értelmüket. Megnyitotta az értelmüket. Ha te meg tudod majd nyitni másik értelmét, akkor már van benned látás. Márk 16-14. Végül pedig megjelent a 11-nek is, akik éppen az asztalnál voltak, szemükre vetette hitetlenségüket, ez ugyanaz a sztori, és szívük keménységét, amiért nem hittek azoknak, akik őt föltámadása után látták. Hiszem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk látni őt a nehéz szituációkban föltámadva. És nem hiszük el, hogy a föltámadott Isten fia, főpap, és közben jár értünk. Amikor majd benne lesz egy nehéz döntésben, tehát a vihar az mindig jön, ott fog tudni lecsekkolódni és letesztelődni a szívedben, hogy az a bizalom kiben van meg. És kit akarsz megérinteni? Föl akarod-e hozni a Seolból Jézust, le akarod-e hozni Jézust a földre, vagy pedig a szellemeddel akarsz átmenni a mennyi dolgokba. Ez mindig eldől a nehézségben. És látod-e őt főpapnak, aki közben jár érted? Hol tartottunk? Hitetlenségüket és szívük keménységét. Amikor nem tudunk föltámadásban mozogni, az azért van, mert a szívünk kemény. Menjetek el szerte világban, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hitre jut és alámerítkezik, megmenekül. Aki nem hisz, az elveszik. Amen. Amen és amen.